18. fejezet, amely kétféle dolgot bizonyít röviden. Először a síró görcs hatalmát, másodszor pedig a látszat bizonyító erejét. Leo Hunter neje őnagysága jelmezes matinéja után még két napig maradtak a pikvikisták Eatonsville-ben, és nyugtalanul várták, hogy hírt kapjanak szeretve tisztelt mesterükről. Tubman úr és Snodgrass úr szórakozás dolgában ismét magukra voltak hagyatva, mert Winkle úr, engedve a szíves marasztalásnak, továbbra is pottékházában maradt, s azon túl is minden idejét a szeretetre méltó háziasszonynak szentelte. Időnként maga Pott úr is megjelent a társaságukban, hogy boldogságukhoz semmi ne hiányozzék. A nagy férfiú, aki mindig mélyen elmerült a közjóra és a függetlenség megsemmisítésére irányuló nagy tervezgetéseibe, általában nem szokott leereszkedni a közönséges lelkek alacsony színvonalára. Ez alkalommal azonban, nyilvánvalóan a Pickwick Club egyik tagjának tiszteletére, engedett az elveiből, leszállt piedesztáljáról, leereszkedett a gyalogjárók közé. Kifejezéseit jóindulatúan az egyszerű lelkek megértéséhez szabta. És ha nem is szelleme szerint, de külsejében úgy festett, mintha ő is közéjük tartoznék. A híres közéleti férfiúnak Winkle úr iránt tanúsított nyájas magaviselete után könnyű elképzelni, hogy milyen meglepett arcot vágott ez az utóbbi úriember, amikor egy reggel egyedül ült az ebédlőben, és az ajtó hirtelen kinyílt, és épp ilyen hirtelen becsapódott Pott úr után, s a szerkesztő kimért léptekkel feléje tartott. Félrelőtte oda nyújtott kezét, csikorgatni kezdte a fogát, mintha még élesebbre akarta volna köszörülni azt, amit mondani készült, majd borotva éles hangon így kiáltott fel. Kígyó! Uram! Kiáltotta Winkle úr felpattanva a helyéről. Kígyó! Ismételte Pott úr, felemelve a hangját, majd hirtelen ismét lehalkítva. Azt mondtam, uram, hogy kígyó, s vegyes értésnek, ha akarja. Ha az ember hajnali 2 órakor puszi pajtásként vált el valakitől, s reggel 9:30-kor ez a valaki kígyóként üdvözli, akkor teljes valószínűséggel lehet arra következtetni, hogy időközben valami kellemetlen történt. Winkle úr így is következtetett. Viszonozta Pott úr kihívó pillantását, és házi gazdája óhajtásának megfelelően a kígyó kifejezést igyekezett sértésnek felfogni. De így nem sikerült kiokosodnia belőle. Egy szót sem értett az egészből. Ennél fogva néhány percnyi mélységes hallgatás után így szólt. Kígyó, uram! Kígyó, Pott úr! Mi a csodát akar ezzel mondani, kérem? Nyilván tréfál. Tréfálok, kiáltotta Pott, és olyan kézmozdulatot tett, amely elárulta azt a mohó vágyát, hogy a kínaezüst teáskannát becses vendégének fejéhez vághassa. Tréfálok, uram, tréfálok, de nem, nyugodt eszek, uram! Ennek bizonyságául Pott úr levetette magát egy székbe, és tajtékozni kezdett. Kedves jó uram, szólt közben Winkle úr. Kedves jó uram, felelte Pott. Hogy mer ön engem kedves jó uramnak szólítani? Hogy merész el ön a szemembe nézni, és kedves jó uramnak szólítani? Hát, ha már erről van szó, felelte Winkle úr, hogy merül engem szemtől szembe kígyónak nevezni, uram? Mert az, mondta Pott úr. De miért, uram? Szólt Winkle úr izgatottan, de miért? Rosszindulatúan gúnyos kifejezés villant meg a szerkesztő bölcs ábrázatán, amikor kihúzta zsebéből a függetlenség aznap reggeli számát, és miután ujjával rábökött az újság egyik cikkére, az asztalon át oda dobta Winkle úrnak. Winkle úr fölvette az újságot, és olvasni kezdte az alábbiakat. Ami sötét és mocskos jellemű laptársunk, a kerület legutóbbi képviselő választásához fűzött néhány undorító megjegyzésével nem átallotta vakmerően belenyúlni a magánélet sérthetetlen szentélyébe, és félre nem érthető célzásokat tenni volt jelöltünk, és tegyük hozzá érdemetlen bukása ellenére is leendő képviselőnk, Fitzkin úr magánéletére. Minő szándék vezérelte ebben gyáva lelkű laptársunkat. Mit szólna ez az úton álló haramia, ha mi is, hozzá hasonlóan, félretéve a társadalmi érintkezés és illem szabályait, föllebbentenük azt a függönyt, mely ez idő szerint még az ő családi életét óvja és védi a köznevetségtől, hogy ne mondjuk a köz megvetéstől. Mit szólna, ha mi is kiszerkezte nők és megjegyzésekkel kísér nők azon tényeket és körülményeket, melyek már városszerte köztudomásúak, s melyeket minden ember lát, kivéve a mi vakondok szemű laptársunkat. Mit szólna, ha kinyomtatnók a következő kis lírai költeményt, melyet egy tehetséges polgártársunktól és levelezőnktől vettünk éppen, amikor hozzáfogtunk jelen cikkünk megírásához. Szomorú állapottok! Ó, pott! Ha tudtad volna régen, a nő milyen hamis szívében, s a végzet milyen hamar int le, fejem rá, nászod reggelén, így szólsz, most már késő szegény, bár vinné őt el az a V. Nyomorult, mondta Pottúr ünnepélyesen. Mi rímel erre, hogy int le? Mi rímel erre, hogy int le? Szólalt meg Potné asszony, aki ebben a pillanatban toppant a szobába, és megelőzte a feleletet. Mi rímel erre, hogy int le? Nos hát, én azt hiszem, hogy vint le. S az anyájosan rámosolygott a megzavarodott Pikvik kistára, és a kezét nyújtotta feléje. Az izgatott fiatalember nagy zavarában el is fogadta volna a feléje nyújtott kezet, ha Pottúr fölháborodva közben nem veti magát. Vissza, asszonyom, vissza! Dörögte a szerkesztő. Kezet akar fogni vele tulajdon szemem láttára. No de Pott, édesem, kiáltotta a hölgy álmélkodva. Nyomorult asszony, ide néz, kiáltotta az ura. Ide nézzen, asszonyom, szomorú állapottok, állapottok, ez én vagyok, asszonyom, a nő milyen hamis, ez meg ön, asszonyom, ez ön. Pott úr tajtékzó dühében, amelybe azért talán belevegyült némi kis félelem is, amikor nejének arcába pillantott, oda dobta az Eatonsville-i függetlenség legfrissebb számát a hölgy lába elé. Hallatlan, mondta az álmélkodó Potné, s lehajolt az újságért. Hallatlan! Pottúr behúzta a nyakát nejének megvető pillantása alatt. Kétségbe esett erőlködést vitt véghez, hogy újra összeszedje bátorságát, de nem sikerült, sőt, sebesen kezdett az inába szállni. Ebben a szóban, hogy hallatlan, látszólag semmi ijesztő nincsen, ha az ember nyomtatásban olvassa. De a hang, ahogy Potné ezt a szót kiejtette, és a tekintet, amelyel kísérte, olyan érthetően jelezte a közelgő zivatart, mely mindjárt lezúdul majd Pottúr fejére, hogy Potné megjegyzése nem tévesztette el a hatását. Pott rémüldöző arcáról a legtapasztalatlanabb szemlélő is leolvashatta volna, hogy szíves örömest odaajándékozná szép, hosszú szárú csizmáját annak a bátor fickónak, aki vállalkozik rá, hogy ebben a pillanatban Pottúr csizmájával együtt Pottúr szerepét is eljátsza. Potné elolvasta a cikket, hangosan felsikoltott, elterült a kandalló előtt levő szőnyegen, egyre sikoltozva, és cipője sarkával akként kalapálva, hogy érzelmeinek természete iránt ez alkalommal senkinek sem lehetett semmi kétsége. Édesem, szólt a halálra rémült Pott, hiszen én nem mondom azt, hogy elhiszem, csak én, a szerencsétlen ember hangja azonban elveszett élete párjának sikoltozásában. Édes jó asszonyom, nagyon kérem, szedje össze magát, mondta Winkle úr. De a hölgy csak annál jobban sikoltozott, és annál hevesebben kalapált a sarkával. Édes angyalom, mondta Pott úr, ne haragudjál, bocsáss meg, ha már a saját egészségedet nem kíméled, légy tekintettel rám, drágám, mindjárt ide csődül az egész utca. De mennél buzgóbban kérlelte az ura, csak annál fülsükítőbben jaj beszékelt a hölgy. Mindnyájuk nagy szerencséjére, Potné őnagyságának volt a házban egy odaadó testőrsége. Ez a testőrség pedig egy fiatal hölgyből állt, akinek hivatalos működési köre Potné öltözködési és pipere ügyeire terjedt ki, de aki nagyon sokféle szempontból hasznossá tette magát, s legfőképpen azon a téren, hogy állandóan támogatta és tüzelte úrnőjének minden olyan vágyát és kívánságát, amely homlok egyenest ellenkezett a szerencsétlen pott kívánságaival. A sikoltozás a kellő úton módon elhatolt az ifjú hölgy fülébe. Mire a hölgy olyan sietséggel termett a szobában, hogy szépen eligazított főkötője és hajfürtjei a szó szoros értelmében veszélyben forogtak. Jaj, édes drága úrnőm, kiáltotta a testőrség, és fél őrülten térdelt le a földön heverő potné mellé. Jaj, édes aranyos úrnőm, mi történt? A gazdája, a durva, kíméletlen ember, nyögdécselte a beteg. Pott már láthatólag visszavonult. Szégyen, gyalázat, mondta a testőrség szemrehányó hangon. Tudom, hogy még a sírba viszi magát, asszonyom, szegény kis angyalom. Pott még jobban visszavonult. Az ellenpárt folytatta a támadást. Ó, ne hagyjon magamra, Goodwin, nyöszörögte Potné, és görcsösen megragadta Goodwin csuklóját. Ne hagyjon magamra, Goodwin, maga az egyetlen az egész világon, aki jó hozzám, Goodwin. Potné szeretetének erre a megható kitörésére Goodwin külön kis házi tragédiát adott elő, bőségesen untva könnyeit. Soha, asszonyom, soha el nem hagyom, mondta Goodwin. Ó, uram, igazán gyöngédebbnek kellene lennie, igazán, uram, nem is tudja, hogy mennyire megbántja az úrnőmet. Majd megbánja még egyszer, annyit mondhatok? Mondtam is mindig. Szerencsétlen Pott félénken nézett fel, de nem szólt egy szót sem. Goodwin, mondta Potné gyönge hangon. Tessék, asszonyom, felelte Goodwin. Ha tudná, hogy mennyire szerettem én ezt az embert. Ne gyötörje magát az emlékekkel, asszonyom, mondta a kisasszony. Pott nagyon rémült arcot vágott, már csak a kegyelemdöfés volt hátra számára. És ráadásul, zokogott Potné, ráadásul most így bánik vele, szidalmaz és sérteget egy harmadik jelenlétében, amikor ez a harmadik úgy szólván idegen ember, de hát nem tűröm ezt tovább, Goodwin, folytatta Potné, miközben hű testőrének karjára támaszkodva felemelkedett. Bátyám, a hadnagy, majd beleavatkozik ebbe a dologba, el akarok válni, Goodwin. Hát bizony, meg is érdemelni az ura, drágám, mondta Goodwin. Bármilyen gondolatokat ébresztett is Pottó lelkében a válással való fenyegetőzés, fennhangon nem közölte ezeket a gondolatait, hanem beérte azzal, hogy nagyon alázatosan így szólt. Édesem, nem hallgatnál meg engem? Potné erre csak egy újabb zokogási rohammal válaszolt, és minthogy a sírógörcs mind jobban elhatalmasodott rajta, azt kezdte kérdezgetni, hogy miért is született erre a világra, és más efféle kérdésekre nézve óhajtott felvilágosítást kapni. Édesem, csitítgatta őt Pott úr, ne engedd át magad az ilyen gyötrő érzékenységnek. Egy pillanatig sem hittem, hogy annak a cikknek lehet valami alapja, drágám. Nem, hiszen az lehetetlen, csak azért haragudtam, édesem, csak azért dühöntem, hogy az aljas függetlenség kimerte nyomtatni ennyi az egész. Pott úr esedező pillantást vetett Winkle úr felé, mint ha arra akarta volna kérni az ártatlan bajkeverőt, hogy ne tegyen említést a kígyóról. És mit óhagy tenni, uram, hogy elégtételt vegyem magának? Kérdezte Winkle úr, akinek megjött a bátorság, amikor látta, hogy a szerkesztőjé az inába száll. Ó, Goodwin, szólalt meg Potné, csak nem akarja kutyakorbáccsal megverni a függetlenség szerkesztőjét, csak nem arra gondol az uram, Goodwin. Csit-csit, asszonyom, ne izgassa fel magát, felelte a testőrség. Persze, hogy megteszi, ha ön úgy kívánja. Természetesen, mondta Pott, mint hogy élete párja már újabb sírógörcs irányában tette előkészületeket. Persze, hogy megkorbácsolom. És mikor, Goodwin, mikor? Kérdezte Potné, aki még mindig nem döntött véglegesen az újabb sírógörcsre nézve. Magától értetődik, hogy tüstént, felelte Pott úr még a mai nap folyamán. A Goodwin, folytatta Potné, ez az egyetlen módja, hogy szembenézhessek a rágalmakkal, és hogy igazolja magam a világ előtt. Természetesen, asszonyom, felelte Goodwin, minden férfinak ez a kötelessége, ha igazán férfi. Mint hogy a sírógörcs még mindig kitörő félben volt, Pott úr ismételten megfogadta, hogy megteszi. Potné azonban már csak a puszta gondolatra is, hogy női becsületében meggyanúsították, annyira oda volt, hogy megint görcsöket kapott volna rakásszámra, és kétségtelenül visszaesett volna az előbbi súlyos állapotába, a fáradhatatlan Goodwin mozgó iparkodása és a legyőzött pot ismételt bocsánatkérései nélkül. De végül aztán, amikor a szerencsétlen flótást eléggé megrémítették és meghátráltatták, Potné szerencsésen magához tért, és mindnyájan reggelizni mentek. Remélem, hogy az aljas hírlapi rágalmak miatt csak nem fogja megrövidíteni itt tartózkodását, Finkle úr, mondta Potné, és kisírt szemmel mosolygott rá. Én is remélem, mondta Pott úr, miközben elfogta az a kívánság, hogy bár akadna a torkán vendégének az a falat pirított kenyér, amit éppen a szájához emelt, és bár vetne így véget a szálló vendégeskedésének. Én is remélem. Igazán nagyon kedves, mondta Winkle úr, de hát levelet kaptunk Pickwick úrtól, így értesültem Tapman barátom soraiból, melyet ma reggel kaptam készhez a szobámban, és arra kér bennünket, hogy keressük fel őt Buryben, úgyhogy a déli postakocsival elutazunk. De csak visszajön talán még hozzánk? Kérdezte Potné. Ó, feltétlenül, felelte Winkle úr. Biztos? Egészen biztos? Kérdezte Potné, és lopva gyengét pillantást vetett vendégére. Biztos, felelte Winkle úr. A reggeli szótlanul csöndben folyt le, mert a társaság valamennyi tagja a saját külön baján tűnődött. Potné gavallériának elvesztésén bánkódott. Pott úr elhamarkodott ígérete miatt gyötrődött, hogy megkutyakorbácsolja a függetlenséget. Winkle úr pedig amiatt, hogy ártatlanul ilyen kellemetlen helyzetbe keveredett. Közeledett a dél, és ismételt búcsúzkodások és ígéretek után, hogy vissza fog térni, Winkle úrnak végre valahára sikerült elszabadulnia. Ha még egyszer beteszi ide a lábát, hát mérget keverek az ételébe, gondolta magában Pott úr, amikor belépett a kis udvari szerkesztőségi szobájába, ahol mennyköveit szokta kovácsolni. Ha még egyszer visszajövök ide, ha még egyszer összeadom magamat ezzel a népséggel, hát megérdemlem, hogy rajtam próbálják ki a kutyakorbácsot. Punktum! Gondolta magában Winkle úr, amikor bekanyarodott a páva felé. Barátai már útra készen várták, a postakocsi is csak hamar előállt, s egy fél óra múlva már ugyanazon az országúton robogtak végig, amelyen Pickwick úr és Samuel Weller utaztak el a minap, és mint hogy erről az országútról egyet-mást már elmondtunk, ezúttal nem érezzük magunkat indítatva, hogy Snodgrass úr szép és költői leírását kivonatban közöljük. Samuel Weller az angyalfogadó kapujában állt, hogy méltóképp fogadhassa a társaságot, és be is vezette őket Pickwick úr szobájába, ahol Winkle és Snodgrass urak nem csekély meglepetésére, Stapman úrnak szintén nem csekélyebb megütközésére, ott találták az öreg Wardle-t és Trundle urat. Isten hozta, mondta az öreg úr, és megszorította Tapman úr kezét. Hogy van? Ne húzódozzék, ne vágjon olyan bánatos képet, öreg cimbora. Azon a dolgon már nem segíthetünk. Az ő érdekében szívesen láttam volna, ha feleségül veszi. De az ön érdekében örülök, hogy semmi sem lett belőle. Ilyen fiatal legény, mint ön, hamarosan kap majd jobb feleséget, igaz-e? Ezekkel a vigasztaló szavakkal az öreg Varl megveregette Tapman úr vállát, és jó ízűen nevetett. Hát önök, hogy vannak, kedves jó barátaim? Kérdezte az öreg úr, és egyszerre nyújtott kezet Winkle úrnak és Snodgrass úrnak. Éppen most mondtam Pickwicknek, hogy karácsonyra minnyájukat szívesen látom. Lakodalom lesz nálunk. Ezúttal valóságos lakodalom. Lakodalom, kiáltotta Snodgrass úr, nagyon elsápadva. Bizony, lakodalom, de azért ne ijedjen meg, tette hozzá a vidám öreg úr. Csak ennek a Trundle-nak és Bellának a lakodalma. Ó, hát csak erről van szó, mondta Snodgrass úr, s egy nagy kő esett le a szívéről. Sok szerencsét kívánok, uram. Hogy van, Joe? Ó, nagyon jól van, felelt az öreg úr. Álmos, mint mindig. És hogy van a kedves édesanyja, meg a lelkész úr, és a többiek mind? Köszönöm, ők is jól vannak. És vajon, kérdezte Tapman úr, összeszedve a bátorságát, Hol van ő, uram? És elfordította a fejét, tenyerébe temette az arcát. Ó, mondta az öreg úr, ravaszul csóvágatva a fejét. Hajadon nővéremet érti, ugye? Tapman úr csak egy fejbólintással adta tudtára, hogy kérdése a szerelmében csalódott Rachelre vonatkozik. Ó, ő elutazott, felelte az öreg úr. Egy rokonunkhoz költözött jó messzire innen. Nem szenvedhette a leányok jelenlétét, így hát nem tartóztattam. No, de gyerünk itt az ebéd. Bizonyosan megéheztek az úton, mert én legalábbis éhes vagyok utazás nélkül is. Lássunk hozzá. Hozzá is láttak az ebédhez alaposan, és miután mindent elfogyasztottak, Pickwick úr, ahogy üldögéltek az asztal körül, barátainak nagy rémületére és felháborodására elmesélte a kalandot, amelyen átesett, s hogy milyen siker koronázta az ördögi Jingle aljas mesterkedéseit. S attól a megfázástól, amelyet ott a kertben szereztem, fejezte be szavait Pickwick úr, még most is gyengélkedem, alig tudok járni. Magam is átestem egy kaland félén, mondta Winkle úr mosolyogva. Aztán Pickwick úr felszólítására elmesélte az Eatonsville-i függetlenség rosszindulatú cikkét és barátjuknak, a szerkesztőnek nagy lelki izgalmait. Pickwick úr homloka az elbeszélés alatt egyre jobban elsötétült. Barátai észre is vették ezt, és amikor Winkle úr elhallgatott, nagy csönd támadt, egyikük sem szólalt meg. Pickwick úr öklével indulatosan az asztalra ütött, és így beszélt. Nem csodálatos véletlen-e, hogy mi senki emberfiának a házába be nem léphetünk úgy, hogy ott valamiféle zavart ne csináljunk? Kérdem már most, nem vall-e meggondolatlanságra, sőt, ami még rosszabb? Gonosz szívtelenségre, fájdalom, hogy ezt kell mondanom, barátaim részéről, hogy bármiféle fedél alatt tartózkodjanak is, mindjárt feldújják egy hiszékeny női teremtés szívének békességét és lelkének nyugalmát. Ismétlem, szabad-e? Pickwick úr minden valószínűség szerint egy ideig még folytatta volna előadását, ha ékes szólásában félbe nem szakítja szem, aki egy levéllel a kezében belépett a szobába. Pickwick úr megtörölte a homlokát zsebkendőjével, levette a szemüvegét, megtörülgette és újra az orrára illesztette, és amikor ismét megszólalt, már újra régi nyájas hangján kérdezte, mit hozott szem? Benéztem a postára épp az előbb, és ott találtam ezt a levelet, két napja érkezett, felelte Weller úr. Ostjában van leragasztva, és a címzést szépen kicirkalmazták. Nem ismerem ezt a kézírást, mondta Pickwick úr, ahogy felbontotta a levelet. Irgalmas ég. Hát ez meg mi? Csak tréfa lehet. Ugratás, ez nem lehet igaz. Mi baj van? Kérdezték mindnyájan. Csak nem halt meg valaki, kérdezte Wardle úr, akit Pickwick úr rémült arca megdöbbentett. Pickwick úr nem felelt, csak odadobta a levelet az asztalra, és miután felkérte Tapman urat, hogy olvassa fel hangosan, hanyat vetette magát a székén, olyan merett és döbbent arckifejezéssel, hogy valósággal ijesztő volt nézni. Tapman úr remegő hangon olvasta fel a levelet, melynek szó szerinti másolatát mellékeljük. Freeman's Court, Cornhill, 1830. augusztus 28, Bardell kontra Pickwick. Uram, tisztelettel értesítjük, hogy özvegy Bardellné megbízásából ön ellen házassági ígéret megszegése címén keresetet indítottunk, melyben a felperes kártérítési igényét 1500 fontban állapította meg. Van szerencsénk további tudomására hozni, miszerint a polgári törvényszék ebben a perben ön ellen már ki is adta az idézést. Felkérjük tehát, hogy szíveskedjék postafordultával közölni velünk londoni ügyvédjének a nevét, aki önt ebben az ügyben képviselni fogja. Mellyel maradunk alázatos szolgái, Dedzon és Fogg. Samuel Pickwick úrnak. Olyan dermet elképedéssel kezdték mindnyájan bámulni egymást, és valamennyien Pickwick urat, hogy egyikük sem mert megszólalni. Végül is Tapman úr törte meg a csendet. Dedzon és Fogg, ismételte gépiesen. Bardell kontra Pickwick, mondta Snodgrass úr eltűnődve. Egy hiszékeny női teremtés szívének békességét és lelkének nyugalmát, mormogta maga elé Winkle úr szórakozott arccal. Összeesküvés, mondta Pickwick úr, amikor végre nagy nehezen újra megjött a szava. Aljas összeesküvés. Ez a két kapzsi ügyvéd, Dadson és Fogg, összeszűrte a levet ellenem. Bardellé sohasem tett volna ilyesmit, nem volna szíve hozzá, és nincs is rá oka. Nevetséges, igazán nevetséges. Ami Bardellé szívét illeti, mondta Varl úr mosolyogva, azt minden esetre ön ítélheti meg legjobban. Nem akarom a kedvét szegni, de abban biztos vagyok, hogy az okot illetően Dadson és Fogg sokkal hivatottabbak az elbírálására, mint közülünk bárki itt az asztal körül. Aljas zsarolási kísérlet az egész, semmi egyéb, mondta Pickwick úr. Remélem, hogy semmi egyéb, felelte Wardle úr száraz köhintéssel. Ki hallotta, hogy valaha életemben is másképp beszéltem hozzá, mint ahogy az ember beszél a gazdasszonyával, folytatta Pickwick úr roppant indulatos hangon. Ki látott valaha is együtt kettőnket, még a barátaim se? Kivéve egyszer, mondta Tapman úr. Pickwick úr arca elvörösödött. Ó, mondta Wardle úr. No hát, ez nagyon fontos dolog. Persze, semmi gyanúsat nem tapasztaltak. Tapman úr félénken pislogott elnökére. Nem, mondta, nem volt semmi gyanús, csak nem tudom, hogy történhetett, de annyi bizonyos, hogy Bardellnét Pickwick úr karjai közt találtuk. Irgalmas ég, kiáltotta Pickwick úr, amikor a szóban forgó emléke egyszerre felelevenedett benne. Micsoda szörnyű példája a véletlenek összejátszásának. Csak ugyan, így volt, csak ugyan. És a mi kedves barátunk nyilván éppen igyekezett a hölgyet megnyugtatni, mondta Wardle úr kissé csípősen. Úgy van, felelte Pickwick úr, nem tagadom, úgy van. Ejha, mondta Wardle úr. Hát, minden esetre ahhoz képest, hogy semmi gyanúsat nem tapasztaltak, ez a dolog elég furcsának látszik, nem igaz, Pickwick? Ej, ravasz kutya, vénkujjon! És úgy nevetett, hogy a pohár széken a sok üveg mind megcsendült. Ó, hogy ellenem esküdött a látszat, kiáltotta Pickwick úr, öklére támasztva az állát. Winkle, Tapman, bocsássanak meg azért a megjegyzésemért, amit az imént tettem. Mindnyájan a véletlen áldozatai vagyunk, és én a leginkább. E mentegetőző szavai után Pickwick úr kezébe temette az arcát, és gondolataiba merült. Mialatt Wardle úr sorra pillantásokat és jeleket váltott a társaság többi tagjával. Mégiscsak végére kell járnom ennek a dolognak, szólalt meg Pickwick úr, felemelve a fejét. Az asztalra csapott. Felkeresem ezt a Dadson és Fogg irodát, holnap Londonba megyek. Ne menjen még holnap, mondta Wardle, hiszen még meg sem gyógyult. No jó, hát akkor holnap után. Holnap után szeptember elseje van, és ő megígérte, hogy okvetlenül eljön velünk Sir Geoffrey Manning birtokára, és hogy velünk ebédel majd, ha nem is vesz részt a vadászaton. Jó, hát akkor azután, mondta Pickwick úr. Csütörtökön. Sam, tessék parancsolni, felelte Samuel Weller. Foglaltasson le két külső ülést a londoni postakocsin magának és nekem csütörtök reggelre. Igenis, uram. Weller úr kiment a szobából, és zsebre vágott kézzel, földre szegezett szemmel, lassú léptekkel elindult, hogy teljesítse megbízatását. Fura ember ez az én gazdám, dörmögte magában Samuel Weller, ahogy lassan ballagott végig az utcán. Még ennek a Bardellnénak kezd el udvarolni, akinek ráadásul gyereke is van. Hiába, mindig ilyenek ezek az aglegények, akármilyen becsületes képűnek látszanak is. De azért ezt mégse gondoltam volna róla. Ezt már mégse hittem volna róla. És azzal Samuel Weller úr a posta hivatal felé irányította lépteit, tovább bölcselkedve erről a tárgyról.